Olvasunk igét ma reggel a Máté Evangélium 22. fejezetéből, a 23. verstől a 33-ig. Tehát Máté 22, 23. verstől a 33-ig. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt, mármint Jézust. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal, és nem marad fél gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támaszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér, az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok én, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Ez a jól ismert szakasz egy olyan fejezetrész, vagy egy olyan szakasz a Bibliának, amelyben az Úr Jézus a feltámadásról mond el néhány dolgot, néhány nagyon fontos dolgot. Ezeknek a szadduceusoknak a provokatív kérdésére. Azt lehet mondani, hogy ez a kérdés, föltevés, amit itt látunk a szadduceusoktól, az azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen lehet mondani, hogy egy kifejezetten rosszindulatú kérdés. Egy provokatív rosszindulatú kérdés, amiben benne van az a kérdésben, hogy olyan kérdést akarnak föltenni az Úr Jézusnak, amire valószínűleg nincs logikailag jó válasz, nincs megfelelő válasz. De nagyon jó azt látni, hogy az Úr Jézus mégis nagyon komolyan veszi a kérdésüket, és komolyan megválaszol rá, és egy olyan tanítást ad nekik is, és nekünk is, amiből sok mindent megtudhatunk. Nagyon jó dolog az, hogy a Biblia nem titkolja el azt, hogy mi van a halál után, a földi élet után. Nem titkolja el, hanem világossá teszi az olvasók számára, a Biblia olvasók számára, hogy milyen is az, amit mi emberek tapasztaltunk az életről, minek mi a következménye, tehát, hogy a születésnek, az életnek milyen következménye van, mivel jár az élet, és mivel jár a bűn, a bűneset kapcsán, pedig az, amit úgy mond a Biblia, hogy a bűn által bejött a halál ebbe a világba. Ez nagyon nagy dolog a számunkra. Nagyon nagy dolog az, hogy a Biblia világossá teszi, elmondja ezt. Ha nem lenne a Bibliában ez világosan leírva, akkor a mi életünk tele lehetne állandóan félelemmel, reménytelenséggel. Igaz lehetne az, amit a Bibliában Pál apostol is mond, hogyha nem lenne feltámadás, akkor tulajdonképpen nem lenne értelme az evangélium hirdetésének. Nem lenne értelme annak, hogy valaki azon gondolkozzon, hogy van-e egyáltalán ítélet, akkor igaz lenne az, amit sokan mondanak, hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Élvezzük az életet. De mivel a Biblia világosan elmondja azt ebben a szakaszban is az Úr Jézus maga, de a levelekben több helyen olvasunk erről, a kérdéskörről, hogy mi Istennek a döntése, mi Isten igazságos megoldása tulajdonképpen, ezért erről beszélhetünk. De azt nagyon fontos tisztáznunk, hogy ez a kérdés is, mint minden más olyan kérdés, amit Isten a Bibliában közöl velünk, minden más információ, csak hitáltal érthető meg. Hitáltal érthető meg az Úr Jézusba Isten vetett hitáltal. Ezt is nagyon világosan mondja a Biblia. Hogyha valaki az Isten szavát akarja elfogadni, vagy azt akarja megérteni, akkor hinnie kell, hogy a Biblia Isten igéje, és Isten az, aki a Teremtő adta mi életünket, és meghatározza és működteti is az egész világot, a mi életünket is benne. Hit nélkül nem lehet megérteni ezeket a gondolatokat. Hit nélkül valaki vizsgálva a Biblia szavait ugyanoda jut, szkeptikussá válik, mint ezek a szadduceusok voltak, akikről azt tudjuk, hogy abban a korban, amikor ők éltek az Úr Jézus korában, akkor ők voltak a kora liberálisai, akik tulajdonképpen egy külön kasztot képeztek, általában gazdag emberek voltak, a nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek a legnagyobb részét alkották, és a saját elképzeléseik szerint élték az életüket. Nem úgy élték az életüket, hogy a Biblia, ami a kezükben volt Isten igéje alapján, vagy Isten szavára adva, hittel rátámaszkodtak volna arra, hanem volt nagyon sok dolog, amiben a saját elképzelésük, a saját elgondolásaik szerint gondolkoztak. A saját bölcsességük, ami a szemükkel látható volt, az volt a számukra egyedül, ami megfogható, és nem hittek sem a feltámadásban, de nem hittek az angyalok létezésében, a démonvilág létezésében. Egyszerűen, ami nem volt látható a számukra, az abban nem hittek. Több volt tulajdonképpen, amit tagadtak, sok minden volt, amit tagadtak, sokkal kevesebb volt, amire igent mondtak. És ez, azt gondolom, nem csak ő rájuk volt jellemző. Ma is nagyon jellemző ez. Az emberek nagy többsége úgy él, hogy szeretne látni mindent, azt hajlandó elfogadni, amit lát, ami számára logikus, ami számára megfogható. És ezért nagyon sokan nem hisznek Isten igéjének, nem hisznek az Úr Jézusban. Mert nem látják, mert fizikailag nem látható sem Isten léte, Isten maga, ahogy a Biblia mondja, Isten soha senki nem látta. Vagy akár nem hiszik el, hogy létezik a sátán, vagy a démonvilág, vagy az angyalvilág, a szellemvilág létezését tagadják az emberek. Mert nem látható. Annak ellenére, hogy tapasztalható az életünkben ezeknek a jelenléte, tapasztalható nagyon sok dologban az, hogy nem csak az van, amit látunk, nem csak az mozgatja a világot, amit látunk, sőt, leginkább nem az mozgatja, nem a látható dolgok azok, amik léteznek csak. Mégis az emberek sokan úgy gondolkoznak, hogy ha nem látom, nem hiszem. És ugyanilyen kérdéseket tesznek föl ma is sokszor nekünk hívő embereknek, de Isten felé is az emberek, akik nem akarnak hinni, akik eldöntötték a szívükben, hogy ők nem akarják elhinni azt, hogy Isten számon kéri őket, hogy Isten elé kell állni, hogy Isten megítéli a mi életünket, hogy Isten lát mindent, ahogy a zsidókhoz írt levélből, levő igéből olvastam. Hogy Isten minden ember életét teljes mértékben látja, mint egy teljesen kiterített, mezítelen életet. Nem lehet elleplezni előle semmit. És azok az emberek, akik ezt nem hiszik, olyan kérdéseket tesznek föl nekünk, mint ezek a szadduceusok is, hogy az ő számukra logikailag megválaszolhatatlan kérdés, és ugye ezeken sokszor mosolyognak, hogy olyan kérdéseket, hogy Isten tud-e olyan követ teremteni, amit nem tud fölemelni. Ugye, és szoktak ilyen nagyon elmés kérdéseket tenni az emberek, akik azért kérdezik ezt, abból a háttérből, abból a rossz indulatból, hogy erre a kérdésre, vagy sok olyan, hogy az Úr Jézus, hát az Úr Jézusnak feltett kérdésre nincs olyan válasz, ami emberileg, logikailag elfogadható lenne, vagy jó lenne. Tulajdonképpen az Úr Jézust és minket is sokszor gúnytárgyává akarnak tenni az emberek, azáltal, hogy az ő értelmük, az ő gondolatuk az csak a megfoghatóra, a földire, az emberi törvényekre alapozott dolgokra néznek, és soha nem néznek arra, hogy egészen más az, amit Isten mond. Hogy az Isten léte és Isten minden megnyilvánulása, olyan szellemi megnyilvánulása, ami önmagában sokszor nem látható, de a következményei láthatóak. A következményei olyan egyértelmű módon láthatóak, hogy ha valaki csak egy nagyon kicsit is őszinte magával, akkor a saját életén is észreveheti. Ha csak azt nézzük, hogy a Biblia világosan beszél arról, hogy az emberek, mikor megszületnek, az első bűneset miatt a bűnbe születnek bele, és ez a bűn, maga a halál, tönkreteszi az életüket. Ez a bűn, ami eluralkodik az ember életén, az tönkreteszi az életüket fizikailag is, testileg is, és lelkileg is. És ha valaki őszinte, akkor ez a saját élete is el tudja vezetni. Ahhoz, hogy meglássa, hogy szüksége van Isten kegyelmére, Isten megváltoztató kegyelmére, hogy megváltó és megváltoztató kegyelmére, hogy az ő élete megváltozhasson. Aki őszinte magával, mint hogy mi is itt vagyunk, mind ezt tapasztaltuk. Azt tapasztaltuk, hogy ugyan nagyon szerettük volna magunk élni az életünket, úgy, ahogy mi gondoljuk, és ahogy úgy gondoljuk, hogy jó, és azt tapasztaltuk, hogy nem tudjuk az életünket úgy élni, ahogy szeretnénk. És hogy az életünk tele van olyan dologgal, amit nem akarunk csinálni, mégis tesszük. Hogy igaz a Bibliának az a mondata, hogy úgy élünk, hogy tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy mit csinálunk sokszor. Nem is azt csináljuk, amit nagyon szeretnénk. Tehát nagyon fontos kérdés ez, hogy hittel nézzük, hittel olvassuk a Bibliát, azt, amit Isten mond. Hit nélkül egyszerűen érthetetlen az, amit a Biblia mond a számunkra. És ha mindig a testi, földi gondolkozás szintjén maradunk, akkor soha nem érthetjük meg azt, amit az ige mond nekünk, csak hitáltal érthetjük meg. Muszáj ezt azért hangsúlyoznunk, mert ha valaki azt gondolja, hogy hit nélkül is megértheti a Bibliát, akkor lehet, hogy egy idő múlva, vagy sok minden dologban vallásos emberré válik, olyan valakivé, aki elfogad nagyon sok mindent a Bibliából, elfogad nagyon sok minden dolgot Isten igéjéből, és be is akar építeni az életét, mert látja, hogy ez jó dolog, be is épít dolgot az életébe, de az élete mégse lesz rendben, mégse lesz megoldva. Mégsem lesz a legfontosabb kérdés megoldva az életében, hogy mi történik vele a halál után. Mi történik akkor, amikor vége a földi életnek? Vallásos módon is le lehet élni egy egész földi életet nagyon szépen. Vannak olyan emberek, akik azt lehet mondani, hogy olyan jó emberek, hogy olyan módon élik végig az életüket, hogy kívülről talán semmilyen fajta problémát vagy bűnt nem lát benne az ember. Azt lehet mondani, hogy egy példás élet. Vannak ilyen életek. Az enyém az nem ilyen volt, de vannak ilyenek. És ezek az emberek nagyon nehezen télnek meg, mert azt gondolják, hogy hát mi a probléma velük? Nincs velük semmi probléma. De a Biblia azt mondja, hogy az ő számukra is tulajdonképpen ugyanolyan szükséges az Isten kegyelme, a megtérés, a megváltás, hiszen nem a cselekedetek szintjén vizsgálja Isten az életet csak, hanem az, amit a Biblia haláról mond, az egészen más szinten van. A Biblia haláról azt mondja, hogy az nem egy cselekedeteknek a következménye, hanem egy olyan állapot, amikor valaki Istentől elszakadt állapotban van. Az egy állapot egyszerűen, amivel beleszületünk. Az nem cselekedetek következménye, nem a büntetése valaminek, hanem egy olyan állapot, ami azért van, mert elszakadt az ember az Istentől. Elszakadt az isteni vezetéstől. Elszakadt az Istennel való egyenes kapcsolatból. Abból a kapcsolatból, amiről azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy Ádám beszélgetett Istennel. Hogy Isten és az ember olyan viszonyban volt egymással, amikor az a szeretett kapcsolat megvolt és nem rontotta meg a bűn. nem rontotta meg az ítélettől való félelem, nem rontotta meg az első bűn előtt az, amit látunk a bűneset kapcsán, hogy Ádám elbújt Isten elől, mikor elkövette azt, amit Isten azt mondta, hogy ne tegye, elbújt, mert félt az Istentől. Előtte nem volt félelem a szívében, nem volt miért félni. Tehát az amit úgy nevez a Biblia, hogy halál, az Istentől elszakadt állapot. És mindegyikünk így születik meg erre a világra. Mindegyikünknek ez a helyzete, hogy beleszületik a halálba. Attól függetlenül, hogy látszólag nagyon eleven, nagyon élő az ember élete, fizikailag, testileg. Ez az első, amit tudomásul kell venni minden embernek, és ezért ennek a következménye, az Istentől elszakadt állapot következménye az is, és az ítélet következménye, amit Isten a bűnre mondott, hogy minden embernek meg kell halnia, a föld életének vége lesz. Ez egy biztos tudásunk. Ezt minden ember biztosan tudja. Talán nincs olyan, vagy ha van olyan, aki ezt megkérdőrezi, arra azt mondjuk, hogy az ugye nem gondolkozik reálisan, vagy homokba dugja a fejét. Ha valaki azt mondaná, hogy talán én nem halok meg. Talán én úgy élem az életemet, hogy mindig ugye megtalálom az örök élet elixírját, ahogy különböző filmekben, regényekben ezt szeretnék bemutatni, hogy létezik ilyen. Talán mindig is az egyik célja volt az embereknek megtalálni azt, amitől örökké élhetnek ezen a földön. Ami elhozza a halhatatlanságot a számukra. És ez mindig a földi halhatatlanságra vonatkozik. Mindig a földi életnek a meghosszabbítását próbálják az emberek elérni. Ugye az egészséges életmód kultusz, vagy az a fajta gondolkozás, ami van, az erre utal tulajdonképpen, hogy szeretnék az emberek meghosszabbítani az életüket. És nagyon sok mindenben biztos el is érik. Nagyon sok mindenben vannak eredmények. Lehet mondani, hogy ha megnézzük a statisztikákat, akkor el lehet mondani azt, hogy vannak olyan évszázadok, amikor sokkal rövidebb életű volt az emberek átlag életkora. Vannak ma is olyan országok, ahol magasabb a várható élettartama valakinek. Vannak országok, ahol ugye kevesebb. Mi alapvetően ugye azok közé, az országok közé tartozunk, ahol kevesebb a várható élettartam, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahogy így a statisztikákból hallottam én legalábbis. És mit eredményez ez a küzdelem? Hogy a várható élettartam hosszabb legyen? Hogy lehet, hogy akár egy fél évvel is hosszabb az átlag élet, vagy két évvel is akár hosszabb egy átlag élet, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ez a megoldás? Ez a jó? Ez a helyes irány? Ugye érezhető, mindegyikünk tudja a választ rá, hogy ez teljesen értelmetlen, vagy hogy úgy mondjam, olyan küzdelem, ami nem oldja meg az embernek a problémáját. Nem oldja meg, mert lehet, hogy egy kicsit hosszabb az élete az embernek, de ugyanúgy letelik. Ahogy látjuk, hogy nagyon gyorsan telnek a napok, nem lehet megállítani. Sokszor mondják, hogy milyen jó lenne most megállítani az időt, mert most olyan állapotban vagyunk, hogy milyen jó. És az idősebb emberek, akik szeretnek élni, akik talán jól is élnek azoknak, minden nap egy olyan, mint a fogukat húzták volna, amikor letelik egy nap. Hogy sajnálják, hogy letelt ez a nap, letelt ez a hónap. Hiszen érzékeli az ember, hogy ugye egyre, ahogy szokták mondani, fogy a gyertya. Hogy egyre kisebb az a gyertya. Talán azért érdemes ezzel foglalkozni, mert a mi életünk ugyanilyen. Mindegyikünk élete, ugye a fiatalok talán ezt nem érzékelik annyira, az idősebbek egyre inkább érzékelik, hogy így van ez, hogy letelik az ember földi élete. És ez a legbiztosabb tudásunk, hogy meg kell halnunk. És ugye ez egy fontos kérdés, hogy mi van a halál után. Hiszen mivel mindegyikünknek meg kell halni, ezért ez nagyon fontos kérdés, hogy mi van utána. Ez is nagyon érdekes, hogy a hitetlen emberek a haláltól a félelmükben rengeteg dolgot találnak ki. Olyan dolgot, ami megnyugtatja őket. ami megnyugtató érzést ad. Ezért nagyon sok fajta vallás kitalált olyan dolgokat, ami azt eredményező, hogy aki abban hisz, amiket ezek mondanak, ezek a vallások, annak nem kell félni a haláltól. Van, aki azt hirdeti, hogy örök körforgás van, majd valami másfajta életbe föltámadunk. Vannak, akik azt mondják, hogy olyan a halál, hogy tulajdonképpen az csak egy elalvás. Belealszunk, aztán valami nagy örömbe, vagy nagy világosságba beleérkezünk. Nem is kell attól félni, nem olyan rossz az, hogy csak jó lehet a számunkra. És ezzel sok embert megnyugtatnak, azzal, hogy ez egy olyan helyzet tulajdonképpen, hogy nem kell félni tőle, mert nincs ítélet, nincs elszámolás, hanem majd valami nagyon jó lesz. És aztán azon kívül nagyon sok fajta olyan dolog van, amivel az emberek próbálják megmutatni a lelkiismeretüket. Vannak, akik azt mondják, hogy semmi nincs a halál után, mint ezek a szadducaiok is mondták, nincs semmi, vége. Ugye ezt nagyon sokan hirdetik ma, az ateizmus is ezt hirdette, ugye a kommunista világban ezt hirdették, ugye nálunk is a magyar valóságban ez volt a központilag képviselt álláspont, nincs semmi. Valaki meghalt, és vége. És ugye ez egy másik félelmetes dolog. Ezért van az, hogy mindenki retteg attól, hogy a szerette meghal, vagy ő maga. Mert vége mindennek. Ugye mondják ezt sokan. És olyan jó nekünk a Bibliában hívő, az Úr Jézus Krisztusban hívő embereknek, hogy láthatjuk az Úr Jézusnak a beszédét és a Biblia véleményét, a Biblia világos válaszát erre a kérdésre, hogy a halállal nincs vége az életnek. A halállal, a földi halállal egy egészen másfajta élet kezdődik mindenki számára. Azt mondja a Biblia, hogy amikor valaki meghal, akkor a teste elporlad, ahogy látjuk is, hiszen ez porból lett, porrá lesz, elporlad, de maga a lélek, az ember maga, aki mi vagyunk, az a személyiség, az nem hal meg, hanem él tovább. Él tovább, és attól függően, hogy ott van-e annak a léleknek az életén Isten pecsétje, a Szent Szellem pecsétje, hogy a vér megváltotta azt a lelket. Azt mondja a Biblia, hogy akin ott az a pecsét, akiben ott van az Úr Jézus megváltó élete, az, annak ez a szellemi teste, ez az Úr Jézushoz megy. Úgy mondjuk, hogy a mennybe megy. De aki nincs ott, az Úr Jézusnak a pecsétje, Isten szellemének a pecsétje, az elkárhozik. Arról azt írja a Biblia, hogy ő a kározatba megy. És ez egy pontos, világos válasz erre a kérdésre. Hitáltal elfogadhatjuk ezt, hitáltal a miénk lehet, és ebben van tulajdonképpen a hívő embernek az öröme. Ebben a megfogalmazásban lehet a hívő embernek az öröme, abban, hogy nem a földi élet vége az, ami félelmetes, hanem az Istentől elszakadt állapot a félelmetes. Ezért mondja azt a Biblia több helyen, hogy aki hisz az Úr Jézusban, hisz a fiúban, annak örök élete van. Az átment a halálból az életbe, a János 5.24-ben olvassuk. Nem megy ítéletre, mert átment a halálból az életre. Mert az ítéletet Jézus Krisztusa hajtotta végre, Isten. És az ő föltámadása hozta el nekünk azt az életet, azt a lehetőséget, hogy a mi életünk sem ér véget a halállal, hogy lesz feltámadás, hogy az örök élet vár mindegyikünkre, akik hiszünk benne. Nagyon fontos ebben a Biblia válasza, és nagyon fontos, hogy ezt mi hittel befogadjuk és képviseljük. Ha mi ezt tudjuk képviselni, hogy Isten kegyelme az életünkben megtörte a halálnak az erejét, akkor ott lehet bennünk egy belső bizonyosság, egy belső öröm, egy belső békesség és erő az életre nézve, az élet mindennapjaira nézve. Hiszen ezzel a belső békességgel, erővel életünk az utolsó napunk, amíg ezen a földön Isten tart bennünket, amíg ad nekünk életet és leheletet és mindent, ahogy mondja ezt az apostolok cselekedeteket az ige. Addig nekünk egyetlen egy feladatunk van, az Úr Jézusnak engedelmeskedve élni azt az életet, amit kaptunk. Amíg a leheletünk tart, addig szolgálni neki és élni az életet. És nem kell azon rágódnunk és azon töprengenünk, hogy mi lesz azután. Nem kell attól a félelembe egészségileg is, vagy pszichésen is tönkre menni, és állandóan azzal küzdeni, és állandóan azért nem csinálni semmit értelmeset, mert ettől félünk, hogy mi lesz akkor. Mi lesz, ha ennek vége van, ennek a földi életnek. Természetesen az is normális és egészséges, hogy szeretünk élni. Szeretünk a földön élni, hiszen nagyon sok minden áldást ad Isten nekünk ebben az életben, és az egy természetes dolog, hogy valakinek tervei vannak, főleg ugye, amíg fiatal éveiben van az ember, tervei vannak a földi élete nézve. Ez természetes és nagyon helyes, hogy tervei vannak valakinek, és az a fontos, hogy ezek a tervek, ezek egoista tervek, vagy az Istennel egyeztetett, az Úr Jézussal egyeztetett tervek. Ha valaki az Úr Jézussal együtt éli az életét, akar élni a mindennapjait, akkor annak az a belső békessége, bizonyossága lehet, hogy amit teszek, azt jól teszem. Az jó irányba viszi az életemet. Akkor van baj, ha valaki a saját életét éli, és nincs köze Istennek, az Úr Jézusnak az életben hozott döntésekhez. Talán sokan hívők is úgy vannak vele, vagy voltunk mi is fiatalabb korunkban, hogy vannak dolgok, amiben azt gondoljuk, hogy nem kell megkérdeznünk Istent, mert mi tudjuk jól, hogy mi a jó nekünk. És ezek visznek sokszor a legrosszabb irányba bennünket. Milyen jó lenne, hogyha megértenénk ezt, hogy az életjárás az összefügg a mi hitünkkel abban, hogy mindent ugyanúgy az Úr Jézus való hitre támaszkodva kell döntenünk és élnünk, nem pedig, mint egy vasárnapi keresztjén, vannak dolgok, amiben meg akarjuk kérdezni Istent, de vannak, amiben nem. Ha bajunk van, akkor megyünk hozzá, ha jól megy valami, akkor az a mi dicsőségünk, vagy a mi döntéseink következménye. Olyan jó az, amikor valaki hálás tud lenni Istennek a mindennapokért, minden este azért a napért, ami elmúlt, és oda tudjuk tenni Isten kezébe azokat a dolgokat, amik történtek. Abból a szemszögből nézve, mi az, ami az Úr Jézustól, Istentől ered, mi az, amit ő munkált bennünk, és mi az, ami rossz volt, és azt újra oda lehet vinni, mindig oda lehet vinni az Úr Jézus keresztje alá, hogy megtisztíthasson benne belőle, bennünket belőle. Hogy tiszta lappal induljon az ember a hétköznapi életben, hiszen nagyon fontos ez. Visszatérve a feltámadás kérdésére, amit itt az Úr Jézus elmond, nagyon fontos, hogy az Úr Jézus világossá teszi a Bibliában, hogy aki ő benne hisz, ha meghal is él, mondja ugye ezt a János evangéliumában az ige, hogy benne van egyedül az örök élet. Hogy csak benne van az örök élet. És ez megint egy nagyon fontos kérdés. Lehet mondani, hogy sokan mást hirdetnek, hogy máshogy is oda lehet kerülni az örök életbe, de mi olyan jó, ha ragaszkodunk ahhoz, amit a Biblia tanít, amit az Úr Jézus tanít nekünk erről, hogy csak a Krisztusba vetett hit által van örök élet. Ha valaki nem az Úr Jézus Krisztuson akar, keresztül akar a mennybe jutni, vagy üdvözölni, az nem fog, mondja ezt a Biblia. Emberi példával élve ez olyan, mintha én tudatában vagyok annak, hogy vannak nagyon gazdag családok. Vannak nagyon gazdag magyar családok is. Most már nem muszáj Rothschildokat emlegetni, most már lehet magyar neveket is emlegetni, bár nem akarok, mert hát ha valaki itt van közöttük. Hogy ugye én, aki beke vagyok, én csak akkor tudnék örökölni, vagy kapni azoknak a családoknak a pénzéből, ha valahogy belekerülnék abba a családba. Ugye, hogy lehet a családba belekerülni? Ugye egyrészt születés által, de hát az már nekem ugye nem megy. Mondjuk be lehet nősülni valahol, vagy rokonságba lehet kerülni valakivel, vagy valami olyasmit lehet tenni, amiért befogad engem az a család, a saját családjával. De ha ez nem történik meg, akkor én soha nem leszek részese annak a családnak a vagyonából. Hiába tudom, hogy ott rengeteg pénz van. Soha nem lesz az enyém. Akármit csinálok. Én bemászhatok a kerítésen a telekre, ugye, ahol van a telke valakinek, vagy a háza. Én ott, mondom én, benne alszok a kerítés mögött, ott élek, akkor majd biztos részesedek a vagyomból, mert benn vagyok a birtokon belül. Hát ugye tudjuk, hogy ez nem igaz. Hiába az másznek én be a Dunakiriti felé van ez a nagy kastélynek a, hogy hívják, Pogány? Lajos vagy, ti tudjátok, biztos birtokára. Ugye az ő vagyonából én nem részesednék attól, hogy benne aludnék a kertjébe. Ugye ugyanígy van ez az Istennel is. Isten országával, az örök élettel is. Hogy csak az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehet, mert akkor Isten fiává fogad. Belekerülök az ő családjába. És csak akkor örökölhetem az ő országát, lesz részem az ő országában, vagy van részem az ő országában, amikor engem befogadtak abban a családban. És Isten azt mondja, hogy akik befogadták Jézust, azokat hatalmazza fel Isten, Isten gyermekeivé váljanak. Azok kapnak erre lehetőséget és hatalmat, hogy Isten gyermekei legyenek. Senki más. Senki más, aki más úton szeretne odajutni, az nem kap. És ez nagyon fontos, hogy a halál pillanatában addig eldöntse valaki ezt, hiszen a halál pillanata a földi élet után nincs lehetőség ennek a megváltoztatására. Legalábbis mi így tudjuk a Bibliából, hogy ez a földi élet az arra, hogy megbékéljünk az Istennel, hogy belekerüljünk Isten családjába, hogy Isten gyermekei legyünk, hogy Jézusnak testvéreivé váljunk. Isten az Úr Jézusért befogad bennünket az ő családjába, ha befogadjuk, mi megváltunk meg a szívünkbe, elismerjük, hogy az egész életünk tulajdonképpen az ellenálló lázadása nélkülre való élet az ő szeretetének a figyelmen kívül hagyásával telt el addig, amíg nem ismertünk meg őt. Ez nagyon komoly kérdés, és nagyon jó, hogy a Biblia ezt tisztázza, és nem mondja azt. Nem mond kétértelmű mondatokat ebben. Teljesen egyértelmű határozott mondatokat mond ebben a Biblia. Azt mondja a János 3.30-at, ugye, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, de aki nem enged a fiúnak, nem enged ennek a hívásnak, az nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Isten soha nem árul zsákmacskát, ahogy szoktuk mondani. Soha nem mond olyan kétértelmű gondolatokat, amit így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Ezek nagyon egyértelmű, világos válaszok az ember kérdésére. Csak az ember hitetlenül tud belőle tulajdonképpen kimenekülni, hogy nem akar hinni az Úr Jézusnak. De ennek a hitetlenségnek nagyon erős következménye van. A hitetlenségnek az a következménye, amit itt kifejez az Úr Jézus ezeknek a szadduceusoknak a válaszában, azt mondja nekik, hogy tévelyektek. Ugye a tévelygés, amikor ezt a szót hallja az ember, akkor mindig eszünkbe juthat egy olyan helyzet, amikor valaki nem találja a célhoz vezető utat. Amikor céltévesztett az élete. Akkor megy valamerre, de nem jó felé megy. A tévelygés azt jelenti, hogy nincs biztos pont. Nincs biztos cél az életben, ugye ezt sokszor mondhatjuk akár egy kiránduló példával, vagy egy autós példával, hogy valaki elindul valamerre, tudja, mi lenne esetleg a végcél, de se térképe semmilyen nincs, nem tudja, merre kell menni, csak bolyong az erdőbe, talán lehet, hogy mi is voltunk már így néhányszor, hogy elindultunk valahova torony iránt, gondoltuk majd. És ugye sokszor, ha előtte az ember térképen meg is néz valamit, akkor a térképeken általában egy-két kanyar mutat az út, de a valóságban, mivel ez egy egész más léptékű dolog, a valóságban az egy-két kanyar, az nem egy-két kanyar, hanem ugye az egy-két kanyarnál azt mondjuk, hogy már itt vagyunk, de hát egész máshol vagyunk. És ugye eltéved az ember, és másfelé megy. És szomorúan veszi észre, hogy egyszerűen nem tudja, hogy hol van, nem tudja, merre kell menni. Fogalma sincs, hogy pedig lehet, hogy ismert területen van, de mégse tudja, hogy hova kell menni. A tévegésnek az a következménye, hogy nem ér célt az ember. És ezért mondja nekik az Úr Jézus, hogy tévejektek. Mi a tévegésnek a fő oka? Hogy nincs térképük. Ugye, nincs térkép előttük, azaz van térképük, de nem hajlandók elolvasni. Nem hajlandók megérteni, nem hajlandók megnézni. Ugye ez olyan, hogy én viszek térkép magammal, ott van a zsebembe, de azért se veszem elő, mert én azért is magam úgy oda találok. És egyre mélyebben eltéved az ember esetleg. De ott van nálam a térkép, de nem nézem meg. Ugyanígy voltak ezek az emberek, hogy Isten igéje a kezükben volt, mégis azt mondja neki az Úr Jézus, hogy nem ismeritek az írásokat. Nem ismeritek Isten hatalmát. Azt jelenti, hogy nem olvassátok rendesen úgy, ahogy kéne, hanem a saját útfőtök szerint gondolkoztok. Úgy gondolkoztok, hogy ami le van oda írva, de nem logikus a számomra, nem elfogadható, azzal nem foglalkozunk. Az olyan, mintha le se lenne írva. És ez az ember tragédiája ma is, ha valaki nem akarja Istent megismerni, úgy, ahogy a valódi ismeret, a Biblia ismerete megadhatná, ahogy Isten meg tudná világosítani az ember számára, ha hittel fordul feléje. Aki hitetlenül olvassa a Bibliát, az persze, hogy nem fog belőle megoldásokat találni, akkor tovább tévelyeg a saját elképzelése szerint. Van az embernek elképzelése a dolgokra általában? Van. Mindenről van. Mindenre van megoldása az embernek. Miért van ez így? Azért, mert a világ fejedelme azt akarja, hogy legyen olyan megoldás, amit ő sugal. Ő ad elénk mindenféle megoldást, csak véletlenül se forduljunk az Úr Jézushoz. Használjuk azokat a megoldásokat, amiket a környezetünkben a világ kínál. Az utolsó pillanatig menjünk el, amíg már talán minden tönkre nem megy. Használjunk mindenféle kuruzslókat, de ne az Úr Jézushoz forduljunk. Ezt kínálja mindig az ellenség. De milyen jó, amikor nemet mondva erre, Isten igéhez fordulunk. Milyen jó, amikor valaki egyszerűen elutasítja azokat a dolgokat, amivel támad a sátán, és Isten szeretetét, Isten igéjét tudja hittel olvasni, és hittel magáévá tenni, és megörül Isten válaszainak. Megörül Isten megoldásának, és beépíti az ő életébe. Ez a mi lehetőségünk, ez a hívő ember lehetősége. Hogy Isten szavát, Isten igéjét jól megismerve beépítjük a mi életünkbe azt, amit Isten mond. És komolyan veszik. Komolyan veszik, hogyha azt mondja Isten, hogy Isten igéje és az Úr Jézus, hogy aki benne hisz, ha meghal is él, akkor ezt úgy vehetjük 100%-osan igaznak, ahogy mondtuk, ahogy mondja az ige. Hogy ebben nincs semmilyen fajta kérdés, nincs semmilyen fajta, nem kell, hogy legyen semmilyen fajta kételkedés a szívünkben. Ezt elfogadva, belső békességgel, örömmel élhetjük a hétköznapjainkat. A halálfélelemtől mentesen életi az ember az életét. Aztán van itt egy-két kérdés még, ami talán mindegyikünket érdekel, de még előtte egy igét felolvasok, a Korintusi Levél 15. fejezetét érdemes egyébként olvasgatni, az egész fejezet, majdnem az egész fejezet a feltámadásról szól. Nagyon sok gondolat van benne, de nem akarok részletesen ezzel foglalkozni, csak egy mondatot most felolvasok, a 20. verset a 1. Korintus 15-ből. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Ez az előzőek összefoglalásaként olvastam ezt az igét, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt, és aki hisz benne, annak ugyanez, mint első zsenge, ahogy itt az ige mondja, mint első, és Isten benne az Úr Jézusban hívőket ugyanúgy feltámasztja, de elsősorban az a fontos, hogy vele közösségben lesz mindenki, aki benne hisz. Hogy ahogy Ádámban örököltük Ádám természetét, a bűnös természetet, ugyanúgy a Krisztusban való hitáltal Krisztus természetét, Krisztus örök életét kapjuk meg, és ez egy óriási öröm és biztatás mindegyünk számára. Hogy mindannyian az életet kaptuk az Úr Jézusban. Az örök életet, ugye, aminek más a szava, a görögben ismerjük, már sokszor szó volt erről, hogy a földi életünket biosznak nevezi ugye a Biblia, az örök életet pedig zoénak. Itt erről a zoéról van szó, ahol arról van szó, hogy az örök életet Krisztusban minden hívő ember kapja és kapta, és biztosak lehetünk ebben. Talán néhány gyakorlati dolog még itt a végén, amire rátérünk, hogy igazából rátérek, ami igazából talán mindegyikünket nagyon érdekel, és a Biblia erre is világos választ ad. Szoktuk azt kérdezni, és nagyon is érdekel bennünket, hogy van-e viszontlátás a halál után? Hogy látni fogjuk-e a szeretteinket? Hogy ott leszünk-e velük együtt, vagy nem? És az Úr Jézus világosan válaszol erre, hogy van találkozás, hogy lesz találkozás, hogy viszont látjuk egymást a mennyben. De ez egy egészen más viszontlátás lesz, mint ahogy a Földön van. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus válaszában az van, hogy minden földi kapcsolat megszűnik. A földi kapcsolatok, a földi kötődések, azok földiek, azok megszűnnek. Ugyanígy a házasság is, de minden más kapcsolat is, családi, baráti, mindenféle kapcsolatok megszűnnek. Mert ezek földiek. Viszont Krisztusban az a kapcsolatrendszer, ami a Krisztusra épít, a testvéri kapcsolat, azok viszont megmaradnak. Mindenki, mint az Úr Jézusban hívő ember, ugyanúgy, mint személyiségek, fel fogjuk ismerni egymást, ahogy az ige mondja, meg fogjuk ismerni egymást, de csak a hívők találkozhatnak egymással. Ebben nagyon világos a Bibliának a válasza, nem csak az Úr Jézusnak ez a válasza, hanem tulajdonképpen a gazdag és a Lázár történetében teszi világossá az Úr Jézus ezt, hogy azok a kapcsolatok lesznek élővé és mennyévé, akik az Úr Jézusban vannak, az Úr Jézusban haltak meg. Minden más földi kapcsolat az megszakad, mert máshol van, máshol lesznek azok, akik nem az Úr Jézusban haltak meg. És milyen jó dolog ezt tudni, hogy ha hívő emberként éljük együtt az életünket, itt is a gyülekezetben, a családokban, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az örök életben is együtt leszünk. Hogy találkozni fogunk. Találkozni fogunk azokkal is, akik előttünk hunytak el, ahogy az Úr Jézus is mondja ezt világosan, hogy az Úr Jézusban meghaltakkal, az elődeinkkel, akár azokkal, akik a Bibliában le vannak írva személyek, találkozni fogunk, hiszen ott nincs idő. A szellemi test az olyan, mint az angyaloké, ahogy itt az Úr Jézus mondja, hogy nincs romlandóság, örök élet van benne, tehát biztos, hogy azokkal is találkozunk. Ahogy látjuk, hogy a megdöcsérés hegyén a tanítványok, akik ott voltak hárman, megismerték, hogy Jézusnak Mózes és Illés jelent meg. Ugyanígy felismerhetőek leszünk mi is. Fel fogjuk ismerni egymást. Ez én azt gondolom, hogy egy nagy örömhír a számunkra. Hogy találkozni fogunk azokkal a szeretteinkkel is, akár a szüleinkkel, legalábbis mi már nekünk nem élnek a szüleink, akik a Földön, akik ott vannak az Úr Jézusnál, de ugyanígy sok olyan testvérrel, akikről talán könyveket olvasunk, akik előttünk jártak, és hitben mentek el, azokkal mi találkozni fogunk. És egymással is ugyanígy. Az elválásnak egészen más lehet így az a szomorúsága. Persze nyilván szomorú az ember, mikor valakitől el kell válnia itt a földi élet után, de ez a szomorúság együtt egy örömmel is lehet a szívünkben, hogy nem sokára találkozunk, hiszen a földi élet az egy szempillantás, hogy az ige mondja, olyan gyorsan letelik, és sokszor így is érezzük, hogy olyan gyorsan megy az élet a Földön, de nem kell szomorkodnunk emiatt. Nem kell szomorkodnunk, hogy megszakadnak az itteni kapcsolataink, mert azokkal, akik az Úr Jézusban hiszünk, azokkal találkozni fogunk oda át is. És ezt a nagy örömhírt elmondja az Úr Jézus. Elmondja itt, és elmondja nekünk a Biblia ezt. És ez az örömhír lehet a szívünkben akkor, amikor valakinek meg kell állnunk egy testvérnek, vagy akár egy családtagnak a koporsója mellett, hogy ott van az az öröm és reménység a szívünkben, amiről egyébként épp a múlt héten levő temetésen is hallhattunk, egy testvérnő, aki meghalt, és ide, itt élt közöttünk sokáig, hogy ő is így hallhatott, meg így mehetett el, és ezért nem kellett szomorúságba, vagy nagy letargiába esni azoknak, akik a hozzátartozóik voltak, vagy a férjének, hiszen tudja az ember, tudhatta, és hiheti, és biztosak lehetünk benne, abban a reménységben, hogy találkozni fogunk. Ezért felelősségünk is van. Felelősségünk is van abban, hogy hogyan élünk. Hogy mások is, akiket igazán szeretünk itt a Földön, azok ott legyenek velünk a mennybe, ez az kell, hogy ők is megtérjenek, ha még nem az Úr Jézuséig. Ezért felelősségünk van feléjük. Felelősségünk, hogy megtérjenek, hogy úgy éljünk, hogy megérthessék, hogy enélkül elszakad az életünk. Elszakad nem csak a földi életünk, hanem az örök életünk is. A 1 Korintus 15-nek az utolsó verse azt mondja, az 58. vers, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába vala az Úrban. Ez a mi feladatunk hívő embereknek. Ez a feladatunk, hogy ahogy itt az ige mondja, végezzük azt a feladatot, amit Isten ránk bízott, hogy az 2 Korintus 5-ben így fogalmazza meg az ige, hogy végezzük a békéltetés szolgálatát, azért, hogy minél többen ott lehessenek a mennyben. Természetesen a földi életre is vonatkozik ez, hogy a földi élet minősége és az élet, maga az élet az Úr Jézussal lehet igazi emberi élet, de most azért nem erre koncentráltunk, mert ennek az ige szakasznak elsősorban az örök élet, a feltámadás, az Úr Jézusban való hit következményeként. Ez volt a fő témája, ez volt a központi gondolata. Olyan jó lenne, ha mi is az ígére támaszkodva nem tévelyegnénk semmilyen kérdésben. Sem ebben a kérdésben, sem másban, hanem igazi Isten ismeretre és ige ismeretre jutnánk el, arra a valóságra, ami Isten hatalmát is helyesen és tisztán látja. Hiszen az ő benne hit által és az ismeretek által mi tisztán láthatjuk Istenek hatalmát. Azt a hatalmat, amiről azt mondja az Úr Jézus, hogy nékem adott ott minden hatalom menjen és földön, ami ott egyesül a Szent Háromságban, az Atya, Fiú, Szent Szellem, Szent Léleknek a hármasságában, és mi is megtapasztalhatjuk ezt a hatalmas egységet abban, hogy láthatjuk a Bibliában, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem is teszi a dolgát, végzi a munkát. Vagy az Úr Jézus mondja, hogy az én Atyám munkálkodik, én is mindez ideig munkálkodom. Végzi a munkát, végezni akarja bennünk is, és általunk másokba. Azért akarja végezni, hogy minél többen megtéressenek. Soha nem öncélú Istennek a szava, ami munkálkodásunkra nézve, soha nem ami földi sikereinket, dicsőségünket célozza, vagy a földi életünknek a minőségét célozza. Azt Isten megadja nekünk tulajdonképpen természetes módon, ahogy az ige mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, hiszen Isten tudja, hogy mire van szükségetek, és megadja nektek. Nem a földi dolgokról van itt szó, hanem a mennyeiekről. Azokkal foglalkozunk sokkal inkább, ahogy az ige is mondja, hogy odafelvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Nem a földi célok, természetesen az útban, ott vannak a földi célokban a feladataink, amit meg kell tenni, és sokszor az Isten országához földi dolgok keresztül vezet az út, tehát, hogy valakinek földi síkon segítve, vagy mellé lépve, vele együtt haladva tudjuk megértetni vele Isten szeretetét, erre szükség van, de nem az a végcél. Nem az a végcél, hogy valakinek földi élete megjavuljon, vagy jobb legyen, hanem hogy az Isten országába bekerüljön valaki. És hát örüljünk annak, és tényleg adjunk hálát ezért, hogy Isten igéje világossá tesz nekünk minden fontos kérdést. Minden fontos kérdésre megoldást és választ kapunk Isten igéjében. Amen.